A nagyfiam nemrég megnézte a Jégkorszak című mesefilmet, biztos sokan ismerik, főleg fiatalabbak. Ez egy mesefilm, ami, ahogy a címe is mutatja, a jégkorszakban játszódik. Akkor állatok a főszereplők, akik nagy kalandok révén mentik az életüket. Az egyik főszereplő a mamut. A mamut. Értelemszerűen azóta a fiam mamut, mamutosat játszik, és folyamatosan a mamut felől érdeklődik. A mamut felől gondolkodik. Mert feltűnt neki, hogy mostanában nem nagyon lehet mamutokkal találkozni. Pedig már voltunk állatkertben, elég alaposan megnéztük minden sarkát, de nem találtunk mamutot. Mi lehet ennek az oka? Hát ugye az, hogy mamutok már nincsenek. Kihaltak. Na és akkor jön az újabb kérdés, ami teljesen logikus egy 6 éves fiatal embertől. Hát akkor honnan tudjuk mi ma azt, hogy valamikor nagyon régen éltek mamutok? Honnan tudjuk mi ezt? Mert azt már úgy kezdik kapizsgálni, hogy a fényképezőgép, a videókamera, meg ezek a mai modern technikai dolgok, ezek akkoriban nem nagyon voltak. Mi a bizonyíték? Honnan sejtjük azt, hogy voltak mamutok? Mire az édesapa jól értesült válasz az, hogy hát természetesen onnan, hogy megtaláltuk, nem mi, megtalálták a csontvázukat jégbe fagyva, vagy éppen mocsárba esett annak idején a szerencsétlen állat több ezer évvel ezelőtt is, a mocsár konzerválta is, és ott a csontvázát megtalálták. Innen következtetünk az ő létére. De ez annyira régen volt, olyan sok évvel, ezreddel ezelőtt, olyan sok idő telt el azóta, hogy most már csak a csontjait látjuk ezeknek a termetes állatoknak. Valami elkezdett kapizsgálni az én nagyfiam fejében. És ez a valami, ez az idő. Ez az idő kérdése. Mert azt most már kezdi sejteni, hogy nem csak éppen az adott pillanat van, amit mi most élünk, hanem volt valami nagyon régen, lesz is ezek szerint valami, nem biztos, hogy ez még így összeáll a gyermek fejében. Minden esetre elkezdte foglalkoztatni egy olyan egészen fantasztikus és izgalmas dolog, amit mi időnek nevezünk. Az idő egyik bizonyítéka ezek a megtalált mamut csontvázak. Most már csak csont, de egykor élt. Most már csak anyag, de egykor élet volt. Ezek szerint az idő, és ez már nem az ő filozofálgatása, hanem az enyém, ezek szerint az idő az valami olyan hatalmas dolog, az valami olyan felettünk álló dolog, ami bizony jóval túlél bennünket, és akár velünk is ugyanezt fogja tenni. Most élünk, és egyszer csak majd a csontjainkból következtetnek ránk. Idő. Milyen hihetetlenül izgalmas szó ez. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Idő. Egészen az ember a teremtett mindenségből kiemelő tényező az, hogy csak mi foglalkozunk az idővel. Mi emberek. Senki más. Se otthon a szobanövényed nem gondolkozik az idő felől. Se a kedvenc kutyusod vagy papagájod. Egyszerűen nem érdekli őket az idő. Nem adatott meg nekik az a képesség, ami nekünk embereknek, hogy éljenek az idővel. Hogy egyáltalán tudatában legyenek az időnek. Nekünk embereknek ez megadatott, és ez kiemel bennünket az egész teremtett mindenségből. És igenis mondjuk ki, mert szerintem kimondható igazság, az idő az Isten egyik legnagyobb ajándék, amit az embernek adott. pontosabban az idő felett való gondolkodás képessége. Az egyik legnagyobb ajándék. Mégis mi, emberek, éljünk bár bármelyik korban, ellenségnek tekintjük az időt. Ellenség lett az idő. Ellenség, akivel folyamatosan küzdünk. Ellenség, aki folyamatosan legyőz bennünket. Ellenség, mert bár azt gondoljuk, hogy sok van belőle, de mégis mindig kiderül, hogy alig. Ellenség lett az idő, és bizony hatalmasabb nálunk az idő. Mintha felborult volna valami. Az előbb azt mondtam, hogy az idő Isten ajándéka. És majd remélem megértjük, hogy miért. Most mégis azt mondom, hogy ellenség lett. Persze beszéljek csak a magam nevében, lehet, hogy itt a többségnek semmi gondja nincs az idővel, és mindenki kiválóan tudja kezelni az adott időt, ami az ő számára adatik. Kiválóan képes elkapni az adott pillanat lényegét, fontosságát, ehhez kiválóan hozzá tudja igazítani az életét, persze sejtem, hogy ez nem így van. Ez valami olyan közös küzdési területe mindnyájunk életének. És mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az emberek életük nagy részét olyan dolgok feletti aggódással töltik, aminek köze van az időhöz, olyan dolgok felett való aggódással töltik, amik vélik és feltételezik, hogy majd bekövetkeznek. Jaj, csak velünk ne történne ugyanaz, mint mondjuk Japánban. Jaj, csak velem ne történjen ugyanaz, mint ami a szomszédommal történt. Jaj, csak velem ne történjen ugyanaz a szerencsétlen helyzet, szituáció, az a baj, az a katasztrófa, ami, hát megtörtént vele, akkor bármikor velem is megtörténhet. Egészen felnőttes dolog lenne, ha egyszer szembenézve a saját aggodalmainkkal megmernénk állapítani és kimernénk jelenteni, hogy az aggodalmaink nagy része a soha nem bekövetkező dolgok felett van. Ami bár tudjuk, hogy megtörténhet, de mégsem történik meg. És azt hiszem, hogy az idővel való bánás legrosszabb, legsemmire sem vezetőbb képessége, lehetősége, bánásmódja ez. Nagyon keveseknek adatik meg valóságosan olyan megpróbáltatás az életükben, ami éppen az adott pillanatban valóban okot ad az aggodalomra. Keveseknek. A többség valós vagy vélt elkövetkezendő dolgok miatt aggódik, emiatt képtelen kihasználni az időt, emiatt képtelen a mával élni, emiatt képtelen az éppen meglévőre koncentrálni. Mert mi lesz, ha? És persze keveseknek valóban megadatik. Eszembe jut az a történet, talán hallották mások is, ismernek ilyet, még a világháború idejében. Megszálló katonák egy embert falhoz állítottak, mondván kivégzik. A kivégzés végül is nem történt meg, csak egy jó poén volt, de az ember abban a pillanatban megőszült. Lehet, hogy hallottak már ilyen történetet. Ezek konkrét, ez valóságosan megtörtént. Na ott is akkor valóban voltok az aggodalomra. De ezek azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, nem az átlag. Ez a kisebbség. Egy keresztény hitéért kivégzett ember börtönnaplója fennmaradt. Leírja ez az ember az utolsó napok minden kínját, leírja ez az ember az utolsó napok kétségbeesését, pedig hívő ember volt, keresztény ember volt. De az, ami rávárt, az egyszerűen föl megdöntötte őt. Ott a börtönben le alá járkált, mint egy sebzett vad, mint egy csapdába szorult vadállat, Tudta, hogy innen menekvés nincs, ezért választotta ezt az utat, hogy legalább kiírja magából, ami benne van. Az utolsó essé, az utolsó esti bejegyzése, az valami ilyesmi volt, hogy Uram Istenem, nekem végem lett. Istenem, nincs több időm. És az elmúlt napok is úgy teltek, mintha nem ember lennék, hanem állat. Ezért most kérlek téged, könyörülj rajtam, és adj még értelmes időt erre a hátralévő pár órára. Igazából azt sem tudta, hogy mit kérjen. Ugyan mi mit kértünk volna a helyébe. Másnak kivégezték. Tudjátok, mi volt az utolsó bejegyzés aznap reggel? Az volt, hogy Istenem, de jót aludtam. De jót aludtam. És én azt gondolom, hogy ez az ember akkor és ott tényleg emberré vált. El sem tudjuk képzelni és gondolni, hogy mit élhetett át, de időt kapott az Istentől. Hatalmat kapott az idő felett az Istentől. Istenem, de jót aludtam. Nem logikus? Az ember azt mondja, hogy bolond az ilyen, aki a kivégzés előtt alszik, és nem próbálja meg utolsó erejével is verni a börtöncella ajtaját, nem átkozza el a hetedik pokolig mindenkit, aki ezt teszi vele. Nem logikus? Talán mindenki más ezt csinálná. Istenem, de jót aludtam. Az idő. És talán most már mozorog a kérdés sokakban, hogy hogy jön-e ide? Ez az egész virágvasárnapi történethez, vagy egyáltalán csak a felolvasott, másodjára felolvasott szakaszhoz. Hogy jön ide az idő? Nagyon sok bölcsember megmondta már, hogy meg kell tanulnunk az idővel bánni. Idézetek milliói található az interneten, könyvek formájában, ahol buzdítanak bennünket, hogy éljünk jól az idővel. Az egyik kedvenc idézetem Márai Sándortól. A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap. Mintha csak erre a börtönben szenvedő emberre gondolt volna. Azt fejezi ki ezzel, hogy nekem nem a holnappal kell törődnöm, hanem azzal, hogy most úgy éljek, úgy gondolkozzak, úgy számláljam a napjaimat, hogy az nekem a holnapot érthetővé, biztonságossá, értelmessé tegye. De hangsúlyozom, ezek csak szép emberi gondolatok eddig, amikre rájöttek már olyan sokan, akik egy kicsit is értelmesen vizsgálták az életet. Tudunk mi ennél többet mondani, mi keresztények? Van értelme most erről filozofálgatni már perceken keresztül? Hiszen mondom, ezt otthon is megtudhatod. Tudunk mi ennél többet elmondani az időről? Tudunk. És a másodjára felolvasott szakasz teli van kincsekkel. Azt hallhattuk ebben, azt a momentumot, Jézus életének azt az eseményét, amikor elkezdi az ő szolgálatát. Amikor először nyilvánosan megjelenik és elkezd tanítani. Emlékeztek a kezdő mondatra, hogy hangzik? Így kezdi. Betelt az idő. Betelt az idő. Egészen furcsa mondat. Furcsa mondat, mi nem is használjuk ezt a hétköznapi beszélgetéseinkbe. Nem nagyon van értelme nekünk ilyeneket mondani, hogy betelt az idő, mert nem is értjük igazából, hogy mit jelent ez a kifejezés. És hogyha egy kicsit belegondolunk, ilyen mondatot nincs is értelme mondani nekünk embereknek. Hát ilyen mondatot csak az mondhat, hogy betelt az idő, aki látja az időt teljes folyamában. Aki látja az időt teljes perspektívából rátekintve, akinek az idő nem pontok sorozata, mint nekünk embereknek, hanem előtte áll teljességében. Betelt az idő. Így kezdi Jézus az ő prédikálását, az ő nyilvános működését. Betelt az idő. Milyen fantasztikus üzenete van ennek. Ez azt jelenti, testvér, hogy a világ történelem egy adott pontján, mert mi csak mondom, így tudjuk értelmezni. Itt volt valaki, aki sokkal többet látott az életből, mint mi emberek. Itt volt valaki, akinek hatalma volt arra, hogy kijelentsen ilyen mondatokat, aminek semmi értelme, ha ő csak ember volt. Ha ő csak ember volt, akkor zárjuk Diliházba ezután a mondat után. Mert nincs értelme. Mi ilyet nem tudunk mondani. Mi nem látjuk azt, hogy mit hoz a holnap. Mi nem tudjuk kijelenteni, hogy most lezárult az életnek, az időnek egy szakasza. Egy kicsit olyan ez a kép, mint a homokóra. Amit, hogyha megfordítunk, akkor az alsó részbe elkezd lefele peregni a homok. És láthatjuk szinte tényleg, azt hiszem ez a legjobb kép, ahogy betelik az az alsó rét az idővel, vagy a homokkal, vagy mivel is. Jézus azt mondja, betelt az idő. Betelt az idő. És meg kell, hogy értsük ennek a mondatnak a fantasztikumát. Ezzel a mondatával Jézus ketté osztotta a világ mindenséget. A világ mindenség idejét. Ez azt jelenti, hogy egy szakasza a világ történelemnek lezárult akkor is ott. És onnantól valami új kezdődött. Milyen érdekes dolog az, hogy a nem keresztény tudomány, történelem tudomány ugyanezt mondja. Mert ketté osztja az ismert történelmet Krisztus előtre és Krisztus utára. Bár tudom, hogy itt a jelenlévők többségének, sőt még nekem is nem így tanították, hanem úgy, hogy idő előtt és idő után. Milyen ostoba, milyen bűvösen ostoba ez a mondat. Hogy már beszélhetünk mi idő előttről, meg idő utánról? Amikor nincs az idő a hatalmunkban. Amikor éppen az idő vesz bennünket a hatalmába. Csak ki ne ejtsük ezt a szót, hogy Krisztus. Nehogy megfertőződjön ezzel a jó dolgozó nép. De most már azért így beszéljük, és így mondhatjuk. Krisztus előtt és Krisztus után. Mint hogyha ösztönösen érezné ez a teremtett mindenség, hogy valami elképesztő dolog történt akkor, amikor ő megjelent. Nem csak egy ember kezdett beszélni furcsaságokat. Valaki jött, valaki megjelent. És attól a pillanattól kezdve semmi sem ugyanaz, mint régen. Hadd mondjam el, az időnek Krisztus utántól már más értelme van. Nem az, mint régen. Na ez az, amiben mi keresztény emberek hiszünk. Hogy most már más értelme van az időnek. Az előbb azt mondtam, hogy két részre lett osztva a történelem folyása. Az elsőt nevezzük a vágyakozás idejének. Az elsőt nevezzük a folyamatos várakozás idejének. És tapasztalatból tudjuk, hogy talán ez a legrosszabb dolog. Amikor csak vágyakozom, és csak nem teljesül be. Erről szól az emberiség történelme Krisztus születéséig. Minden emberi eszközzel próbál jó lenni. Törvényeket hoz és alkot, törvényeket fogad el az Istentől. Aztán azt majd kiegészíti több száz másik törvénnyel. Csak hogy tudjam az életemet értelmessé tenni. Csak hogy ne érezzem azt, hogy az idő elfolyik fölöttem, és én csak sodródok vele. Hogy igazítani tudjam az életemet valahol, hogy legyenek fölöpök az életemben, amihez visszatérhetek, és nem teljesülnek be. Erről szól a Krisztus előtti történelem. Olvassuk csak el az Ószövetséget. Sokan félnek tőle, meg írtóznak tőle, meg nehéz az valóban. De erről szól az ember küzdéséről. És Krisztus születésétől egy új kezdődik. És nagy héten vagyunk. Pont ez a nagyheti esemény az, ami érthetővé teheti számunkra, hogy miért is más az idő azóta. mert most már nem várakozunk. Most már nincsenek beteljesületlen vágyak. Most már az ember nem futkos jobbra-balra, hogy megfeleljen az Istennek, mert valaki megfelelt helyettünk. Mert valaki kiszedte a mi szívünkből, lelkünkből ezt a folyamatos izgágaságot, ezt az egy helyben nem tudni maradást, ezt a folyamatosan valahova menni kell és csinálni kell, mert nem találom a helyem érzését. Mert nem tudom, hogy miért vagyok ebben a világban, meg hogy mi a feladatom, meg hogy mit kezdjek magammal. Ezt vette el Krisztus az embervilágtól, mert beteljesült a várakozás. Ez az, amiben mi hiszünk keresztjének. És elvileg ezért lehet az, hogy a te számodra és az én számomra már az idő nem ellenség. Mert nem csak úgy megy előre, és majd egyszer valami lesz, hanem beteljesült. És most már minden perc, ami van, és ami adatik neked az életedben, az arra van, hogy erre rádöbbenj. Most már nem kell keresni. Mennyivel gazdagabbak lehetünk mi, mint a Krisztus előtt élt emberek. Most már nem kell kutatni. Ez megkülönböztet bennünket minden más embertől ezen a világon. És ezen tökéletesen jól le tudod mérni azt, hogy van a te lelked. Mert ha folyamatosan csak keresel, ha folyamatosan csak mész, ha folyamatosan azt érzed, hogy nem tudod a helyedet és nem találod, akkor még nem tiéd Krisztusnak ez a megszabadítása. De lehet a tiéd. Számunkra az idő már nem ellenség, mert betelt az idő. Nem ellenség, hanem minden perce, nem csak pusztán kincs, hanem az Isten országának építésére fordítható lehetőség. Hadd legyen ez az utolsó gondolat ma. Az idő most már számunkra nem csak kincs, hú, vagy ahogy néha mondják, pénz. Nem, ennél sokkal több a mi számunkra. Az Isten országának az építésére adatott lehetőség. Mert aki átéli ezt a beteljesülést, ezt a megszabadítást, annak hirtelen annyi energiája lesz élni, mint előtte soha. Mert az élet legnagyobb terhei szakadnak el róla. És egyszerűen azt érzi, hogy most kezdek élni igazán. Eddig is voltam, léteztem fizikailag, de most valami új kezdődött. Persze, hogy új kezdődött. És nézzük meg, hogy mit jelentett ez a tanítványoknak, az akkor még leendő tanítványoknak. Mit jelent ez, hogy új kezdődik? Mit jelent az, hogy már semmi sem a régi? Egészen érthetetlen dolgot jelentett nekik ott. Ezt olvassuk, hogy Jézus odament a halászokhoz, és azt mondta nekik, hogy gyertek és kövessetek engem. Akkor találkoztak először. Lehet, hogy valamit már hallottak erről a Jézusról, nem tudom. Akkor hallották először ezt a mondatot, gyertek, kövessetek engem. Na most mit csinálna a tanítványok helyében minden más ember, főleg a ma embere? Leülne Jézussal szembe egy asztal mellé, és azt mondaná, hogy rendben van, nem mondom, furcsa ez a kérdés, mert most idejött is azt mondod, hogy kövesselek, ki vagy te? Azért legalább már mutatkozz be, tedd le a névjegyed, adj egy önéletrajzot, mutasd meg, hogy mit értél el eddig az életben, méltó vagy-e arra, hogy kövessünk, hogy higgyünk benned. Aztán, hogyha ezen túl vagyunk, és nem buktál meg, akkor utána elkezdek mérlegelni. Elkezdem az életemet számba venni, sorba venni, hogy mit veszíthetek azzal, ha követlek, milyen karrier lehetőség van előttem. De ugye te se gondolt komolyan, Jézus, hogy én csak ennyire követni foglak. Azért életem van, időm van. Egyszer elmúlik is, ebből végtelen. És ebben a momentumban, hogy ezek a szavak nem hangoztak el, ebben lehet megérteni, hogy mit jelent az, hogy most már más idők fele fúj. Emlékeztek, hogy mi volt? Az volt, hogy azonnal követték. Azonnal, gondolkodás nélkül. Azonnal cselekedtek, azonnal döntöttek. És ez az a képesség, ami az újjászülető ember sajátja. Képes dönteni. Képes jó döntést hozni. Ahogy azt Hegedűs püspök mondta, olyan sokszor idéztem, de ide kívánkozik most is. Aki nem dönt, azt ledöntik. De aki dönt, az dönthetetlen. Erre születtek újjá ezek az emberek, azonnal. És az idő felett való győzelemről olvashatunk. Az idő felett való győzelem az azonnal. Ez, amit mindnyájunknak meg kell tanulni. Amikor nem mérlegelek, amikor az életem értelméről van szó. Amikor nem mérlegelek, hogy most nem tudok eljönni, mert most ez van. Persze nagyon jó lenne, de most mindig közben jön valami. Tegnap Kaposváron találkoztam egy volt teológiai évfolyamtársammal, aki teljesen más irányt vett azóta, és elkezdi ecsetelni nekem, hogy olyan régóta már templomban, annyira nincs időm semmire, meg most önkormányzatnál dolgozom, meg nagyon jó a karrier lehetőségem, de nincs. És teológiát végzett, és nem értem. És nem, ez most nem a templomba járáson múlik, hanem azon, hogy mindig talál valami fontosabbat is, csak halogatódik a döntés. Azonnal. És hogyha te ezt a szót ki tudod mondani, akkor azonnal győztél az idő felett. A Krisztus hívására így tudsz válaszolni, akár most ebben a pillanatban, hogy megyek Uram azonnal, nem mérlegelek, akkor emberré váltál. Isten adjon nekünk erőt, bölcsességet, akarást, vágyakozást, és adja meg, hogy minél többünk tapasztalata legyen ez, hogy győzünk az idő felett. Amen. A 299-es ének első versét keressük ki. Ez a nagyon szép ének gyerekkorom kedvenc éneke, de nem ezért választottam, hanem azért, mert pontosan erről a történetről szól. Most az első versét énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tenger.